Szeretettel köszöntöm mai Isten tiszteletünkön és gyülekezetünket. Íme most is ezt az online megoldást kellett még választuk, hiszen még tart ez az idő, amikor nem tarthatunk, vagy nem ajánlatos gyülekezéseket. Fogadjuk szeretettel, alázattal ma így Isten igéjét. Kezdjük meg Isten tiszteletünket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük énekes könyvünkből, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítetem, nem neved senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek.
A folytatásban a 338-as számú dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét. A 338-as számú dicséretünk első verse így kezdődik: lelki próbáimban, Jézus, légy velem! Ezt az éneket most gitárral fogom kísérni, így énekeljük együtt.
Lelki próbáimban, Jézus, légy velem! Tántorodjék tőled életem, félelem, ha bánt vagy, nyereség kísér, tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Ha e világ pálya engem évoga, a családul hitványságokat, szemem elé állítsd szenvedés ide, érvel korodázott szent keresztedet, tisztogass már bajjal olykor engemet, egy elveddel szentelt szem.
Fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. A harmadik Zsoltárt olvasom a Szentírásból, amely így szól. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor fia Abszalom elől menekült. Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám, sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemeled fejem, hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Lefekszem, alszom, és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem, hiszen te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod a népeden. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei, édes atyánk, örökké való Istenünk, megvalljuk neked, bizony sokféle félelem, szorongás van bennünk. Sokféle kérdés, kétség, hogyan lesz, mi lesz. De ma is itt vagyunk te előtted. És hozzád jövünk, hogy megköszönjük az elmúlt héten is, hányszor, hányféleképpen megsegítettél, megáldottál, vigasztaltál bennünket. Előtted valljuk meg, hogy bizony sok mindenben és sokszor megfeledkeztünk rólad, és téged hívunk segítségül. Áld meg bennünket ma is, hogy ez az óra valóban Isten tisztelet legyen. Jöjj hát közel hozzánk, szólíts meg minket, beszélj a lelkünkre, igazgass mindnyájunkat. Kérünk erre téged. Amen. A mi segítségünk kezdetű éneket éneklem, aki emlékszik rá, vagy ismeri, énekelje bátran velem.
Mi segítségünk az Úr nevében légyen, ki a földet s egeket alkotta. Mi segítségünk az Úr nevében légyen, ki a földet s egeket alkotta.
Isten igéjét, melynek alapján Urunk üzenetét kívánom hirdetni, olvasom a mai napi új szövetségi ige szakaszunkból. Ez Lukács evangéliumában a 20. fejezet első 8 verse, amely így szól. Történt az egyik napon, hogy miközben Jézus a templomban tanította a népet, és hirdette az evangéliumot, odaléptek a főpapok, az írástudók, a vénekkel együtt, és megkérdezték tőle. Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket? Vagy ki adta neked ezt a hatalmat? Ő pedig így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit. Mondjátok meg nekem. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt. Ezért azt felelték neki, hogy nem tudják honnan való. Erre Jézus így szólt hozzájuk, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. A második verset szeretném kiemelni, amely így szól, és megkérdezték tőle, mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket, vagy ki adta neked ezt a hatalmat. Amen. Emlékszem, kedves testvérek, hogy hányszor mondták gyerekkorunkban azt, hogy a munka az első, és aztán a szórakozás, vagy akár így, hogy első a kötelesség, és utána beszélhetünk a jogokról. Kerülünk az életben olykor olyan helyzetben, amikor valaminek elsőbséget kell adjunk, és valamit hátrébb kell helyezzünk. Mai vasárnapunkon Jézus mélyen a szívünkbe nézi, és nagy önvizsgálatra hív bennünket. Legyen hát nyitva a szívünk, hogy igaz és őszinte feleletet tudjunk adni a mi Úrunknak. Az sem baj, ha még kimondani is nehéz esetleg, vagy félelmetes lenne az igazat, neki bátran mondjuk ki, és gyógyuljon a lelkünk, az életünk, éledjen, növekedjen a hitünk, bizalmunk ő benne. A felolvasott ige szakaszban azt látjuk, hogy oda jönnek Jézushoz a zsidó nép vezetői, és megkérdezik tőle, hogy milyen hatalommal teszi ezt, amit tesz. A felhatalmazottságáról faggatják őt. Idegen szóval a legitimációjáról. Ki bízta meg? Ki küldte? Ki adott erre neki valamiféle hatalmat, jogosítványt, hogy ilyen dolgokat tegyen, amiket tesz? Nézzük ma meg, mi ennek a kérdésnek a háttere, mi a kérdésnek a lényege, és hogy mire mutat Jézus válasza, illetőleg az ő válaszára kapott felelet. Akkor kapja Jézus ezt a kérdést, miután bevonul Jeruzsálembe, és kiűzi az árusokat a templom udvarából. Vonatkozik mindenre, az összes gyógyításra, a csodákra, a tengerlecsendesítésre, az 5000 megvendégelésére, vagy akár a kánai mennyegző, minden csodájára, minden jótettére, milyen alapon, milyen jogosultsággal teszi ő ezt, de most különösen ez a két utolsó, ahogy bevonul Jeruzsálembe, mint egy király, és hogy a templomot megtisztítja az ott levő árusoktól. Milyen alapon? Ki hatalmazott fel téged erre, Jézus? Ettől lesz éles a kérdés, hiszen a Jeruzsálem bevonulása, bár csak egy szamárcsikon vonul, mégis úgy történik, hogy tanítványok serege veszi körül, akik mint egy győzelmes, diadalmas királyt, háborúból győztesen megérkező királyt üdvözlik, hozsanna a magasságban, áldott, aki az Úr nevében jön, pálmágokat terítenek, felső ruhájukat leveszik, leterítik, ünneplik. Milyen jogon tart igényt arra, hogy őt királynak nézzék, vagy milyen alapon meri egyáltalán elfogadni, hogy királynak nézzék őt, királyként tiszteljék őt. És aztán bemegy Jézus a templomba, annak ellenére, hogy rászólnak, hogy némítsd el ezeket, de nem elnémítja, hanem visszaválaszol, és bemegy a templomba, és azokat az árusokat, akik egyébként az Isten tisztelethez, a kultuszhoz kellő áldozati állatokat, eszközöket árulják, azokat elkezdi onnan kiűzni, asztalaikat fölborogatni. A templomnak abban az udvarában volt ez a vásár berendezve, ahol a nők és a pogányok tudtak volna imádkozni. Ezért mondja, ez imádság háza, ti pedig rablók barlangjának tettétek. Imádság háza, ezt állítja helyre. E két dolog, ami után kérdezik őt, milyen hatalommal, hogy elfogadtad, hogy királyként tiszteljenek, és milyen alapon borítottad föl a jól megszokott templomi rendet, nyilván ami Jézus szemében rendetlenség volt. Hogyan tehetted? Két olyan dolgot tett ezzel, amire neki, úgymond egy egyszerű embernek erre nem volt jogosultsága, nem volt felhatalmazottsága. Milyen alapon király, és milyen alapon szól bele a templom a kultusz rendjébe? Első kérdés ma nekünk, amivel így szembe kell nézzünk. Jézus királyi címe, és az életünk temploma, vagyis a szívünk, mint templom, mint az Isten imádatának helye, azon annak a tisztasága. Hogyan vagyunk ezzel? Vagyis úgy is kérdezhetem, kedves testvérem, nézz a szívedbe, és fogalmazd meg a te életedben, ki a főnök? Kié minden hatalom? Ki a korlátlan Úr? Életed minden területe fölött. És a szíved tisztasága, ahol igazából az életed Isten tisztelete folyik. Engeded-e, hogy onnan Krisztus, akár most ebben a bőti elcsendesedési időszakban, onnan kitakarítson mindent, ami oda nem való, ami tisztátalan, ami szennyes, ami elvon téged az Isten őszinte és tiszta imádatától. Első kérdésemvel szembe kell nézni. Ki a főnök? És engeded-e, hogy Jézus, mint főnök, a szívedben rendet tegyen? Mondhatod, mint keresztény ember, hogy hát persze, hogy az én életemnek Jézus az Ura, a főnöke, és persze, hogy rendet tesz az életemben, így van. De azért tudjuk, hogy vannak kényes pontjai az életünknek, amiket nem szeretünk, ha akár Jézus, vagy bárki más megpiszkál. Egyszer a metrón mozgó lépcsőn szembe jönni láttam valakit, akin olyan póló volt, nagy betűkkel az volt ráírva, hogy I am the boss, én vagyok a főnök. Hányszor szeretnénk életünk jó néhány területén megmaradni annak, hogy ott én vagyok a főnök, ott én mondom meg, hogy legyen, ott én tudom, hogy mi kell. Mert talán ott nem Jézus szava a mérce, hanem amit te megszoktál, amit te magadnak beállítottál, vagy ami mások elvárása, talán a társadalmi nyomás, mert mindenki így csinálja, ahol nem adtad át az uralmat Jézusnak. Legyen ez akár az időbeosztásod, a szóhasználatod, valami megszokott viselkedési formád, az emberi kapcsolataiddal való bánásod, a pénzkezelésed, Bármi olyan terület, ahol Jézus hozzányúlna, és kiűzné onnan azt, ami nem oda való, megváltoztatná azt, ami a te megszokott rendet, hogy az igazi rendé legyen. Hány ilyen terület van? Vagy melyik az a terület, ahol bizony-bizony ez számodra kényes kérdés most? Merj ezzel szembenézni, őszintén és igazán. És már is a második kérdéskörnél vagyunk, mikor ezt kérdik, hogy milyen hatalommal teszed ezt, Jézus, és pedig tudják, hogy ő Isten fiának vallja magát, tudják, hogy Istentől eredezteti magát, tőle van a fölhatalmazottsága mindarra, amit tegyen, mégis kérdik, hogyan, milyen alapon teszed, mert hogy? Nincs odaírva, de ott van a mondat mögött, hogy nézd Jézus, egy sor dolgot eltűrtünk és elfogadtunk. Gyógyítod a betegeket, hát gyógyíts, szükségük van rá. Törődsz a szegényekkel, az árvákkal, az özvegyekkel, az elesettekkel, jól is teszed, hát szükségük van rá. De hogy most te király légy, de hogy most te a templomi istentiszteleti rendbe beavatkozz, hát ez már sok. Most már átléptél minden határt, ezt nem engedhetjük meg. Még csak a betegek, meg szegények, meg bajban levők. Oké, de Jézus, most már sokat akarsz. Ezt már mi nem tudjuk tolerálni, ezt nem tudjuk elfogadni. Ezt már nem engedhetjük meg. Úgy is mondhatjuk, de Jézus, a lényeghez nem nyúlhatsz. Igen, ez testvérem, ez az, amikor azt mondod, szép dolog a szeretet, a jóság, az egymással való törődés, szép dolog az ünnepi istentisztelet, meg a szegényekkel, elesettekkel való törődés, foglalkozás, gondoskodás, így van. De az én személyes életem dolgaiba, az én döntéseimbe, az én életvitelembe, na abba már ne szóljon be Jézus Krisztus. Azt már ne akarja nekem megmondani. Ez már sok. Mert hogy ki ez a Jézus? Hogy meg akarja nekem mondani, hogy én mit csináljak vasárnap délelőtt? Hogy én minden vasárnap templomba, Isten tiszteletre menjek? Hadd osszam be én a magam idejét. Látod? Nem is jöhetsz most. Most ha akarnál, sem tudsz. Nem lehet. Látod, ilyen is van. Egyszer a gyülekezetben egy asszony testvér mondta, hogy valami különös ebédet akart főzni, és látta, hogy kell neki az idő. Azt mondta, van a konyhában is tévém, nem jövök Isten tiszteletre. Főzés közben megnézem a tévén, olyan, mintha ott lettem volna. Megfőzött. Közben az Isten tiszteletet megnézte. Az ebédet megették. Talán elmosogatott és leült, talán egy kávéval, és azon gondolkodott, mi volt az Isten tiszteleten? És elmondta szegény, akárhogy gondolkodott, egy múkra nem emlékezett. Semmire, mintha ott se lett volna. Rájött, ez nem volt Isten tisztelet. Valahogy így kellene elkezdenünk gondolkodni. Valahogy így kellene most nézzük, hogy ki ez a Jézus, hogy nekem-e megmondja, mi az, amit neked nem mondhat meg. Mi az, amit te nem szeretnél, hogy neked megmondjon. Milyen alapon akar valamit mondani neked, ugye? Arról, hogy hogyan olvasod az ígét. Mennyit, hogyan, milyen őszintén igazán imádkozol. Hogy van-e szolgálatod. Hogy van-e valami fajta felajánlásod, adakozásod, odaszánásod Isten dicsőségére. Vagy hogy hogyan beszélsz, vagy hogyan bánsz az emberi kapcsolataiddal, vagy miken jár az eszed, a gondolataid, vagy a munkád, ahogy végzed. Teljesen mindegy. Hol van az a pont, ahol azt szeretnéd mondani, hogy ott ne szóljon bele. Mert milyen alapon? Vigyázni kell ezzel a kérdéssel, mert most Jézus előtt, nem én előttem, Jézus előtt lelepleződsz, mert ő a szívünkbe lát. És itt jön a harmadik gondolat, a harmadik kérdés, amikor Jézus visszakérdez, Oda jönnek a zsidó vezetők, milyen hatalommal teszed ezt? Azt mondja Jézus, nézd, én is kérdezek egyet. Eljött keresztelő János. Vajon ő Istentől volt, vagy nem? Visszahúzódnak gondolkodni. Hát ha azt mondjuk, hogy Istentől való, akkor azt kérdi, miért nem hallgattunk rá? Ha azt mondjuk, nem Istentől való, akkor megkövez a nép, mert hát mindenki prófétának tartja. Mondjuk azt, hogy inkább nem tudjuk. Ugye testvérem, ez az a felelet, amikor elkezdünk mellé beszélni. Amikor elkezdjük csűrni, csavarni, facsarni a dolgokat, hogy ez úgy van tulajdonképpen valójában végül is, ha úgy vesszük, hogy na, ismerős. De nem szeretjük, mikor ezt mondják nekünk. És mikor mi ezt mondjuk Jézusnak? A böjti elcsöndesedés, talán ez a különös, nehéz időszak, amiben vagyunk most, alkalma lehet annak, hogy most Isten előtt négy szem közt, hogy Uram, mellébeszélés nélkül azt kell mondjam, hogy és akkor mondd ki. Nem ritkán jönnek hozzám, és mondják, hát tisztelt, attól még, hogy nem járok templomba, nem olvasok Bibliát, nem imádkozok, nem adakozok, nem így, nem úgy, nem amúgy, én még a hitemet, a vallásomat nem hagytam el. Vajon ennyi elég? Vajon ennyit akarna adni nekem Jézus mindösszesen? Bizonyosan nem. Mert akkor azt kérdezem, de testvérem, hol van az életedben a kegyelem? A megbocsájtás, a feloldozás öröme, a vigasztalás, az egész életre és az örök életre szóló reménység, hogy van értelme reggel fölkelni, a dolgot végezni, van értelme hinni és imádni, van értelme valami jót tenni, van értelme valami maradandót itt hagyni. Hol van az egésznek az öröme? És hol van az a gazdagság, hogy te Isten tenyerén vagy? Az a biztonság, hogy ő gondoskodik rólad? Elvesztettél mindent, ami a lényeg, mert hogy ő a lényeghez ne jújjon, ne szóljon bele. Elmondom, át kellett essek ezen a küzdelmen a héten magam is. Amikor rám tört, hogy most mi lesz? Mi fog következni, és mi lesz velem? Én is meghalhatok. És végig kellett küzdjem, és szenvedjem ezt imádságban, hogy hogyan is lesz akkor ez. És egy maradt. Uram, itt vagyok, legyen a te akaratod szerint. És amíg tehetem, szolgállak, ahogy tudlak. És ez egy hét, két hét, egy hónap ennyi, ha még évek annyi, itt vagyok. Te magad is odaállhatsz most így Isten elé. Igazán őszinte szóval, lelepleződünk előtte úgy is. Nincs mit takargatni, nincs mit mellé beszélni. Nem fog megmenteni a vallásosságom, nem fog megmenteni semmi más, egyedül Krisztus, aki értem meghalt és föltámadt, aki érted is odaadta önmagát, hogy benne bízva, őt követve életed és örök életed legyen, neked is, nekem is, mindnyájunknak. És ha most így, az imádság csendjében, vagy akár az Isten tisztelet befejeztét követően is még megállsz, és kitárod a szíved ő előtte, ő bizonyosan meghallgat, bizonyosan megáld, bizonyosan meggazdagít. Légy hát hozzá így őszinte, leleplezett szívvel, teljesen nyitott élettel, és éld az ő kegyelmét, szeretetét, irgalmát, vigasztaló szeretetét. Isten áldjon meg itt bennünket. Amen. A megkezdett 25. Zsoltárnak a második versével feleljünk Isten igéjére. 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg!
Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Te ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem, és vezérej engemet a te szent igaz ígédben, oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úr Isten.
Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Először egy merzi csendben mindnyájan, ami a szívünkön van imádság, mondjuk el csendességben Istennek. Amen. Úr Jézus Krisztus, itt vagyunk te előtted nyitott szívvel, őszintén és igazán. És megvalljuk valóban, sokszor nehéz, hogy te annyi mindent meg akarsz és meg is tudsz mondani, hogy legyen az életünkben, mert mi szeretnénk azt másképpen berendezni. Tudjuk, hiszük és valljuk, te az Úr vagy, aki mindent a javunkra fordítasz és végzel. Köszönjük, hogy így van. Hadd tudjuk most magunkat neked alázattal odaadni, magunkat alárendelni igédnek, szeretetednek, jóságodnak. Bocsáss meg hát minden eltévedettségünk és lázadásunk, és könyörülj rajtunk. Hadd tudjuk őszintén, engedelmességben, alázattal odaadni szívünket, életünket a te dicsőségedre. És könyörgünk, Urunk, ebben a veszedelemben, amiben vagyunk. Sokféle félelem szorítja szívünket, aggodalom. Nem is értjük, hogy lehetséges ez. De téged hívunk segítségül, könyörülj rajtunk. Neked van hatalmad megállítani ezt a vírust. Neked van hatalmad megmenteni bennünket betegségtől. Neked van hatalmad bármire. És arra is, hogyha megbetegednénk, hogy meggyógyuljunk, vagy ha mennünk kell a világból, hogy készen legyünk immár rá. Könyörülj rajtunk, kérünk hát. És áld meg betegeinket. Áld meg gyászolóinkat. Hiszen van, ahol most e héten volt haláleset a családban. És itt is, ott is várnak majd a temetéssel, mikor szépen illendőképpen el tudják temetni szerettüket. Vigasztald őket. Légy mindnyájunkkal, könyörgünk azokért, a családokért, ahol meg kell oldani most a gyerekfelügyeletet, a tanulást, közben a munkát, a bevásárlást és mindent, és egyre kevesebb a türelem, könyörgünk. És könyörgünk a családokért, könyörgünk, ahol esetleg nehéz együtt lenni férnek és feleségnek, szülőknek és gyermekeknek. Igazgasd mindnyájunk szívét békességre és egyességre. És tarts meg minket a hitben és a reménységben. Hadd olvassuk ígédet, hadd mondjuk el őszintén imádságainkat, hadd keressünk, szolgáljunk buzgón téged. Köszönjük a meghallgatás ajándékát, köszönjük, hogy mindent kezedbe tehetünk, mint dicsőséges, győzelmes Úrnak. Légy érte áldott, ó hatalmas. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. A hirdetéseket mondom el, szeretett testvérek, hirdetem az adakozást. Isten igéje mondja 66. Zsoltárban, áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat. Köszönöm szépen, akik félreteszik e heti persejpénzüket is, akár a múlt hetivel együtt, el lehet utalni gyülekezetünk számlájára, akár most, akár pedig, ha összegyűlt egy havi, köszönjük szépen, aki ezt az áldozatot is meg tudja hozni. Ha valaki egyház fenntartó járulékot szeretne fizetni, itt is javasoljuk az átutalást, akár a havi rendszeres utalásra való átállást, az egyház fenntartó járulék mértékére gyülekezetünkben, ugye azt mondtuk, hogy tavalyi év szerint alapvetően egy fenntartó járulék 10 000 forint, illetve nyugdíjasoknak 6, de aki megteheti, ennél többet is tudjon szánni, akár egyházunk ajánlata szerint az éves jövedelmünk 1%-át, vagy legalább havi 1 000 forintot, köszönettel vesztük és fogadjuk, és akkor ezt a rendszeres utalásra állítva is, ha érkezik, akkor az folyamatosan érkezik át a számláról a gyülekezet pénztárába. Köszönjük szépen! Az alkalmainkat hirdetem, jövő vasárnap is, immár virágvasárnapon is lesz istentisztelet, hasonlóképpen, mint a mai vasárnapon. Húsvétkor is fogunk tartani, illetve nagypénteken és húsvétkor is tartunk istentiszteletet, természetesen a húsvéti úrvacsora osztás lehetőségéről, hogy az hogyan és miképpen lehet megoldjuk, majd a jövő héten fogok majd szólni. Nyilván kitaláljuk ennek a lehetőségét, módját. Egyházunkban is beszélgetünk erről, értesítéssel leszek, igyekszem. Természetesen kedden 6 órakor a Facebook csoportban tartunk bibliaórát, csütörtökön a konfirmandusoknak készülök megint egy pár szóval, hogy az ő konfirmációk is milyen lehetséges lesz, akkor meglehessen, és addigra felkészültek legyenek rá. A koronavírussal kapcsolatban mindenki figyeli a híreket, tudja, hogy mik most a szabályok, mik a felelősség, tisztálkodás, tömeg, kihány órakor, hova mehet, vagy hova nem. Kérem szépen, tartsuk ezeket be, igyekezzünk ezekre odafigyelni. Hirdetem még, hogy egyházmegyénkben minden reggel 6 óra 20 perckor van ima közösség, ekkora van hirdetve, aki megteheti ekkor, aki nem ekkor, máskor, hordozzuk imádságban ezt a helyzetet, gyülekezetünket, népünket, nemzetünket és az egész teremtett világot. Köszönöm, aki imádsággal részt tud venni, akár egyetlen mondattal is a mindennapi könyörgésben. Köszönöm szépen Matt Csaba testvéremnek a felvételt, az ebben való közreműködést. Köszönöm szépen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen ezen a mai vasárnapon énekeljük énekes könyvünkből a 241-es számú dicséretet, Istent áldva és magasztalva. A 241-es számú dicséret mind a 4 versét énekeljük el. Az első verse ennek így kezdődik, Szent vagy örökké, Atya Úr Isten a magas mennyekben. Ezt is gitár kísérettel fogjuk énekelni.
Szent vagy örökké, Atya Úr Isten, a magas mennyekben. Kiteremtettél és megtartottál elnyomorult testben. Szent a mi Úrunk, Úr Jézus Krisztus, kítéltünk bocsát. Megváltál, hogy testünk miatt lelkünkkel nevesszen. Szent a Szent Lélek, ki az Atyával, egy is a Fiúval, aki vigasztal és tanít minket az örök életre. Szentség, dicsőség, légyen tisztesség a Szent Háromságnak, ki uralkodik egy istenségben, most is, mint örökké.
Végezetül pedig Isten áldjon és őrizzen mindannyiunkat, Isten velünk, viszontlátásra!